Máté 24 lesz, hogyha oda lakozunk a Bibliánkba, ha nem, az se baj, mert felolvasom.
Beleolvasnánk itt a Bibliába. Eszembe jutott egy reggel, amikor még Pesten laktunk, 2000-es évek elején, a 2008 januárjában, februárjában költöztünk ide Szegedre, Pestről. Addig mindig is ott éltünk, Pesten, legalábbis én. És egy ilyen sietős reggel volt, panel lakásunk volt, kicsi káddal, ahogy az kell, és tudom, hogy nagyon siettem, és mindig úgy zuhanyoztam, hogy így ülve beleülök, mert nem akartam, hogy ez a fél négyzetméteres fürdőszoba is tiszta víz legyen. Óvtam az állagát a dolgoknak, jól nevelt férj vagyok, igazából. Tehát ilyenekre be kell idomítani a férjet. De mi nagyon jók vagyunk, tehát férfiak idomíthatóak, ügyesek. Szóval, ülve zuhanyoztam, és persze minden tusfürdős, meg mit tudom én, és rohantam ezerre, és hát úgy áll föl az ember, hogy mint a triceps hátsó fekvőtámasz, ugye, tudod, két kéz a kád szélén, és így nyomod ki magad. És kicsúszott a kezem. Mind a kettő. És hát úgy nézett ki a dolog, hogy ahogy kicsúszott a kezem, azzal a lendülettel ott a kis lejtős részére egy rá a seggel, és így égnek át a lábam a fürdőkádba. Tehát ha lett volna kandi kamera ott, akkor aznap föl lehetett volna tenni a YouTube-ra, hogy Pucér Pásztor a fürdőkádba tornázik. És nagyon fájt utána a hátsom. Nagyon fájt. És aztán úgy voltam vele, hogy hát kell a francnak ennyire sietni. Bajom lesz belőle. Csak ha az ember egy picit lassabban csinálom a dolgokat, akkor sokkal kifizetődőbb lenne fizikailag. De aztán amire gondoltam ezzel kapcsolatban számunkra, hogy ez szellemileg is ugyanígy igaz lehet. Számomra, számodra, bármelyikünkre. Hogy egy kicsit visszább venni. Kicsit visszább venni az életben. Mert tehát minél nagyobb a gyülekezeti hagyomány mögötted, tehát lehet, hogy egy éve vagy köztünk, lehet, hogy pár hónapja vagy köztünk, lehet, hogy pár hete vagy köztünk, lehet, hogy pár tíz éve vagy köztünk, vannak azért ilyenek is. Őket hívjuk a dinoszauruszoknak gyülekezetben. Tehát minél több keresztény hagyomány van mögötted, annál fájdalmasabb lesz a mai üzenet. Hogyha... Igen, és ezt fölírtam magam, hogy fölhívom a figyelmet, hogyha haza akarsz menni, lehet, hogy lesz olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy igen, hazamennék, akkor nyugodtan. De ne meneküljünk. Így van. Ja, úgyhogy vendégeink, nagyon jó, hogy itt vagytok. Jól fogjátok érezni magatokat. Mi sosem a vendégeket, vagy a nem hívő embereket szídjuk, hogy ők miért nem hívők. Sose. Mi mindig a keresztényeket. A saját fajtánkat, magunkat, mert sok hülyeséget csinálunk. Sok hülyeséget csinálunk. És szükségünk van arra, hogy mi magunk keresztények ki legyünk igazítva. És azok, akik meg nem azok, azoknak meg ünnepelünk, hogy itt vagytok. És jó, hogy itt vagytok. Ja. Úgyhogy, ne meneküljünk, hanem inkább legyen ez az ima a szívünkben, hogy Istenem, kérlek, dolgozz meg a szívemet. Dolgozz meg a szívemet, szükségem van rá. Ja, úgyhogy imádkozzunk most, jó? Én nem fogok imádkozni. Én magamban imádkozom magamért, mert magamnak is prédikálok. És mindenki imádkozik magában, jó? Egy picit. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Amen. Na, tehát Urunk, dolgozz meg a szívünket. Mert tényleg lehet, hogy lesz valaki, aki esetleg megsértődik, de lesz olyan is, aki ha megragadja azt, amiről beszélek ma, azt az elképzelést, az gazdagon fog hazamenni. Tehát ha gyülekezetként megszívleljük azt, amiről beszélni fogok, hogyha egyénileg megszívleljük azt, amiről beszélni fogok, akkor a világ az nem lesz ugyanaz körülöttünk, bárhol is leszünk. Hogyha szívünkre vesszük a mai témát. Hát csak ott, lejjebb már nem esik. Kicsit szétszórt az asszony. Ezért lesz jó, majd vannak a raktárban olyan székek, aminek ilyen kiajthatós támlái vannak, 20 darabban abból majd. Hát arra meg mindent fölpakolunk, igaz? Arra meg minden leesik. Jó van, hát akkor. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy amiről ma beszélünk, ha megragadjuk azt együtt gyülekezetként, mint egy közösség, meg egyénileg is, akkor a világ az... Tehát meg fogjuk változtatni a világot magunk körül. Képesek leszünk rá. Nem azért, amit most mondani fogok, mert már azok vagyunk, hanem bátorítva lesztek arra, ki lesztek hívva arra, hogy menjünk előre együtt. Abban, amire Isten elhívott bennünket. Nem nézek sokat tévét, filmeket szoktam a gépen nézni, letöltök, ami érdekel. Ha nézek tévét, akkor némely sporteseményt nézek, híreket, de nem a kereskedelmi csatornákon a híreket, mert azok az altató hírek. Azok, tehát az a katasztrófa hírek inkább. Az ATV-n szoktam persze, nyilván szűrni kell azt is, mert elég egyoldalú, de a lényeg az, hogy a hírek manapság már tényleg olyanok, hogy így nézed, és mit tudom én, 2-3 nap egymás után megnézel egy híreket, vagy egy híradót, és már bunkert akarsz építeni. Májkrém, víz, ásványvíz, tartós kenyér, nem tudom, mi zseblámpa, de ilyen tekerő zseblámpa, tehát nem elemes, hanem ez, amit fel kell húzni, meg víztisztító berendezés, klotyópapír, fegyver, mit tudom én, tehát mert ilyen világvége hangulatot keltenek, hogy hol milyen vihar van, hol hányan haltak meg, Magyarországon megörültek az emberek, egymást öldöklik, vagy zúzzák, és egy ilyen hírek nézésekor, híradó nézésekor 2010-ben így felkaptam a fejemet, csak egy pillanatra persze, mert ilyen az ember, nem tudom, hogy hallottatok-e a csillei bányászokról. 2010-ben 33-an 700 méter mélyen lerekedtek. 700 méter mélyen. Beomlott valahol a 400 méteres mélységben az akna, és nem tudtak kijönni. És ugye milyen az ember? Tehát azzal, hogy ilyenek a hírek, hogy egyfolytában ilyen baleset, ennyi haltak meg, tehát körülbelül annyira kiképzett bennünket ez a híradó világ, vagy ez a fajta hírek, hogy így otthon vagy, úgy XY meghalt, ez történt vele, ó, szegény. Na gyerekek, mi lesz a vacsi? Okay, tehát körülbelül ennyire hat meg bennünket, amikor valaki meghal. Tehát, hogy már ki vagyunk rá képezve, hogy meg sem érint. Egy tragédia. Ez viszont más volt, mert amikor ez történt, akkor szinte ilyen 2 óránként bejelentkeztek, és mondták, hogy mik a hírek, mert útközben kiderült, már majdnem nem siratták, hát siratták őket, de aztán valahogy életjel jött. És kiderült, hogy ezek ott élnek. És aztán hirtelen mozgósították a mentőcsapatokat, és küldtek nekik vizet, tudtak leküldeni vizet, tudtak leküldeni nekik élelmet, és megmenekültek. Mind a 33-an megmenekültek, tehát egy se halt meg. De ez annyira különleges volt, hogy az interneten például élőben közvetítették folyamatosan, ahogy mennek le az emberek, vagy nem mennek le az emberek, hanem mitten valami... Hoztam képeket, de már nem tettük ki. De ilyen széles csövek, csövön mentek le, fúrtak le egészen, akkor a csövet tudtak leküldeni, amiből belefért egy ember, beleszállt, és akkor úgy hozták ki abból a mélységből, és akkor így hozták ki 33 ember. De tehát hihetetlen volt ez az ünneplés, amikor kijött a következő. És aztán lement, és akkor megint kijött a következő. Ja, tehát beleélted magad, tehát ott voltál velük együtt, hogyha nézted az interneten, vagy valami ilyesmit, tehát vagy mit tudom, a hírekben nézted. Tehát könnyen magával ragadott. Na most aztán rájöttem, hogy miért annyira megragadó ez, mert rájöttem arra, hogy ez az én történetem is. Tehát ha keresztény vagy, akkor ez a te történeted is. Mert nem csak az, hogy mi elveszett emberek voltunk, vagy rossz emberek voltunk, persze mi azok vagyunk még mindig, de nem csak, hogy elveszettek voltunk, hanem csapdába is voltunk. Csapdába voltunk. Ugyanúgy, ahogy ezek a csillagok is. Ott voltak 700 méter milyen csapdában. Tehát kiút nem volt. És ugyanúgy mi is. Tehát mielőtt Jézust megismertük volna, mielőtt rábíztuk volna az életünket, csapdában voltunk. Elveszettek voltunk. Ugyanúgy, ahogy ezek a szerencsétlenek. És mondhatom azt, hogy reménytelenek voltunk. Reménytelenek. Te is, meg én is. Oké, de ez az üzenetsorozat, ez a reményről szól. De hogy reménytelenek voltunk. Csapdába esve, reménytelenek. És reménytelen volt az életünk. És aztán mi történt? Ugyanúgy, ahogy mentő akciót szerveztek ezeknek az embereknek, mozgosították a segélyszervezeteket, speciális csapatok indultak el, hozták a speciális eszközeiket, és egy hatalmas nagy szervezet, gépezet elindult, hogy ezeket megmentse. Ugyanúgy Isten 2000 évvel ezelőtt egy mentőakciót indított értünk. Azáltal, hogy az ő fiát elküldte ide a földre. És eljött onnan, a mennyből eljött a földre. Ugyanúgy, ahogy a mentőcsapat elment a földbe, hogy megmentse ezeket az embereket. És megmentett bennünket. Azzal, hogy ő ott meghalt a kereszten, helyettünk, mert ő nem volt bűnös, mi meg bűnösök vagyunk, ő ezzel, mondhatjuk azt, hogy seggbe rúgta az ördögöt. Alaposan. Jól. Hátulról. És megmenekültünk. Megmenekültünk. Nem csak, hogy meghalt, hanem a harmadik nap ő vissza is jött, tehát feltámadt, és most ott van az atyánál, és ő uralkodik. És mondhatjuk azt, hogy a legcsodálatosabb mentőakció a történelemben ez a mi történetünk. A keresztényeknek a története. A legcsodálatosabb mentőakció. A legcsodálatosabb. Az, hogy Jézus megmentett bennünket. Akik csapdába voltunk, és elveszettek voltunk, reménytelenek voltunk. Úgyhogy, ha keresztény vagy, akkor ez a te történeted. Abszolút. Ha nem, akkor ez lehet a te történeted. Ja, úgyhogy végig gondoltam, hogy azért milyen rossz lehetett nekik. Tehát ott vagy 700 méter mélyen, beszakad, és hát egyáltalán hogy kommunikáljunk velük? Nem is tudom egyébként, hogy tudtak életjelet adni magukról. Rádiójeleken keresztül, nem tudom, hogy igazából. És vagy a próbafúrások során talán küldtek le szondákat, és akkor azon keresztül hallották meg, hogy valamit ott kurjangatnak. És tehát, hogy milyen lehetett? Tehát én nem vágyom arra, hogy egy ilyen szűk helyre belegyek szorulva, és aztán ott szépen szomjan halok, vagy hát hamarabb szomjan halok, mint éhen. Piszok meleg volt lenn, vagy 60 fok, vagy még több. És 69 napot voltak lenn. 69 napot. Tehát ott lenni, tehát csak képzeld el azt a kétségbeesettséget, hogy ott vagy, élünk még, de innen nem fogunk kiszabadulni. A kérdés az, hogy mikor leszünk már annyira éhesek, hogy egyáltalán az első halottat megegyük, mert állatot hoz ki az ilyen helyzet a másikból, és csak várjuk, hogy meghaljunk. Ez a reménytelenség. Hogy várjuk a rosszat. Várjuk az elkerülhetetlen rosszat. A remény, ez pedig várjuk az elkerülhetetlen jót. Ez a remény. Nem, hogy talán majd meg fog történni, hanem a remény az az, hogy várni az elkerülhetetlen jót. De ugye hát itt voltak ezek a szerencsétlenek, és ja, ugyanígy mi is itt lehetünk. Sőt, ugyanilyen reménytelen emberek vannak a falakon kívül. Mert mi keresztények igazából már megmenekültünk. Minket Jézus kimentett. De a falakon kívül, de lehet, hogy most itt a falakon belül is vannak olyanok, akik reménytelenek még. Mert még nincs ott Jézus kezében az életük. Még nem adták oda. És reménytelenek. És ezt kell mondjam, Krisztus nélkül az élet reménytelen. Tehát nincs reménység. Nincsen semmi jónak a várása Jézus nélkül. Csak Jézusban van. És lehet, hogy már mindent kipróbáltál, és még mindig nem sikerült ezt az űrt betölteni, ami ott van benne, szívedben. De Jézus a válasz. Ja, úgyhogy néhány dolgot szeretnék nektek elmondani. Ez alapján, az igerész alapján, amit itt felírtunk. Meg Márk 2-ből majd onnan is fogunk olvasni. Nagy részt onnan fogjuk olvasni. És aztán az üzenet végén meg leénekeljük a ház tetejét egy jó dallal, a Hozsánnával. És na, nézzük az első pontot. Az első pontunk az az, hogy kiáltás az üdvösségért. Tehát kiáltás. Tehát kiáltás az üdvösségért. Tehát Jézusnak fantasztikus szolgálata volt. 30 évesen kezdődött el a szolgálata. Addig csendben a családjával tanult a édesapja. Szakmehet, ács volt, tetőn dolgozott sokat. Biztos, hogy szerzett ilyen sérüléseket. Bár ő sosem ütött mellé biztos a kalapáccsal, mert ő tökéletes volt. De... És amikor elkezdődött a szolgálata, akkor ilyen csodák voltak, hogy a vizet borrá változtatta, vizen járt, bénát gyógyított meg, vak születésétől fogva falkember látott, megetetett 5000 embert 2 halból, 5 kenyérből, úgyhogy 12 telekosár maradt a végén. Tehát tele volt csodával az ő élete, mindenféle csodákat tett. És amiket tett, ez egyszerűen arra késztette az embereket, jogosan, hogy vajon ő a messiás? Tehát vajon ő a messiás? Luca. Tehát vajon ő a messiás? És amiket tett, azok egyértelmű jelei voltak annak, hogy ő a messiás. A messiás azt jelenti, hogy megváltó. Akit vártak egyébként a zsidók már évezredek óta. Hogy jönni fog egy megváltó, aki megment bennünket. Megment bennünket. És ezek a zsidók abban az időben, csak hogy lássátok a történelmi környezetet, ezek nagyon utálták a rómaiakat. Tehát a római uralom alatt voltak a zsidók. Ők uralkodtak felettük. És számukra ebben a helyzetben egy politikai messiás kellett. Egy politikai megváltó. Aki megment bennünket ezektől a hülye rómaiaktól. Akik adóztatnak minket, akik bántanak minket, akik csicskáztatnak minket. Tehát mi szolgáljuk őket. Mi fizetünk a császárnak, meg a birodalomnak egy csomó dolgot. Nem beszélve még a saját adóinkról is, a saját meg 2 vezetősége volt mindig Izraelnek ebben az időben, volt zsidó vezetősége, meg római, de az egész a rómaiak alatt volt. Tehát utálták őket. Tehát ez az érzés. Na most, magyarul, tehát reménytelenül vágytak arra, hogy megszabaduljanak. Na most, egy héttel a keresztrefeszítés előtt van ez az ominózis bevonulás Jeruzsálembe. Amikor Jézus egy összvér hátán ment be Jeruzsálembe, és emberek örültek neki. Gyerekek voltak kinn az utcán, emberek voltak kinn az utcán, ott mosolyognak, könnyedén legyezgetnek a pálmaágakkal, még ez a kép. Tehát ha megnézel egy vasárnapi iskolás ilyen akármit, ami megmutatja, hogy mi történt akkor, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, vagy megnézel egy képes Bibliát, akkor ott mosolygós gyerekek, meg felnőttek. Örülnek, hogy Jézus jön, vagy a Messiás jön ezen az összfér hátán. De el kell mondjam, hogy nem így történt. És szeretném, hogyha ezen a lencsén keresztül látnátok ezt az eseményt. Nagyon fontos, mert ezek az emberek nem ott vigyorogtak és mosolyogtak, hanem kétségbe esettek voltak. Tehát teljesen kétségbe esettek voltak. És olvassuk csak el. Máté 21, 8.-9. vers. Ezt mondja, nagy tömeg gyűlt össze, és Jézus elé az útra terítették felső ruháikat. Mások ágakat vágtak le a fákra, és azokat szórták eléje az útra. Az előtte és utána vonuló sokaság így kiáltozott. Hozsánna Dávid fiának, áldott legyen, aki az örökkévaló nevében jön. Hozsánna a magasságban. És most itt igazából üvöltenem kellett volna, mert felkiáltójá van a végén. De üvöltöttek is. Kiáltottak. Kiáltottak üdvösségért. Kiáltottak megmenekülésért. Kiáltottak megmentésért. Látták azt, hogy ez a Jézus, ez a megmentő. Ez a Jézus a megmentő. Tehát nem sutyorogtak, nem nyöszörögtek, nem aranyosan, hogy Hozsánna. Hozsánna Jézus, hanem üvöltötték. És a Hozsánna az azt jelenti egyébként szó szerint, hogy kérlek, ments meg. Vagy ments meg most. Kérlek, ments meg, vagy ments meg most. Ezt jelenti a Hozsánna. És ezek az emberek nem csak ott álltak sorban, mint egy fogadóbizottság. Nem csak ott integettek, legyezgettek, hanem üvöltöttek. Kétségbeesen üvöltöttek, hogy ments meg végre minket ezektől a rómaiaktól. Tehát ezek kétségbeesett emberek voltak, akik látták Jézusban, hogy ő a megmentő, és üvöltötték, hogy meg kell menekíts minket. Nem akarjuk ezt tovább. Meg akarunk menekülni, ments meg most! Oké, tehát nem ez a legyezgetnek a pálmaággal, meg ilyenek. Hanem nagyon komoly. Szerintetek a bányászok ott lenne a bányában mit kiabálhattak? Ebben a kétségbeesésben, hogy ők meg fognak halni. Hát, hogy Hozsánna! Hogy ments meg minket! Ments meg minket most! Nem az, hogy küldjetek egy kis piát, küldjetek egy kis kaját, küldjetek egy lapos tévét, vagy valami, és akkor az UPC-t, a csatornákat, mi jól el legyünk itt. Hanem az, hogy szedjetek már ki innen. Hát itt fogunk megdögleni. Tehát menekítsetek meg innen. És persze ezek a zsidók politikai menekülést akartak. Jézus valami többet hozott nekik. És ebből volt egyébként a csalódás is, mert nem szabadította meg őket a rómaiaktól. Viszont megszabadította őket az örök elveszettségtől. Hozott nekik egy örök békét. És ez van. Tehát Jézus mindig ezt csinálja. Ő mindig többtől akar megmenekíteni, mint amit mi gondolunk. Vagy mint amit mi kérünk, vagy mint amit mi elvárunk Istentől. Hogy ezen és ezen a területen segíts, Uram. Jézus mindig azt csinálja, ő többet ad. És más frontokon, sokkal szükségesebb frontokon ad nekünk szabadulást. És ezért fantasztikus, hogy megváltó. És egyébként csak visszagondolva, tehát létezik olyan, hogy egy politikai elő megmenekülést ad? Tehát 2002-ben kigyőzött a szocialisták, hoztak megmenekülést? Nem hoztak. 2010-ben ki lett? Fidesz. Hoztak meg menekülést? Nem hoztak. Nincsen politikai erő, ami megmenekülést tud hozni az embereknek. Úgyhogy felesleges abban reménykednünk, hogy most valamilyen politikai erő majd, amelyik szimpatikusabb, vagy amelyikben normálisabb emberek vannak, még a Válasz Szövetség sem fog hozni, elmondanám. Még a Válasz Szövetség sem, amelyik elvileg keresztényekből áll, és valami nagy mozgalomnak indul a keresztények körében. A lényeg, hogy egyedül Jézus tud bennünket megszabadítani. Egyedül Jézus, senki más. Senki más. Mindenkinek szüksége van egy megváltóra, és mindenki egy ponton úgy érzi magát, hogy elveszett vagyok, hogy reménytelen vagyok, hogy szükségem van egy megmentőre, egy megváltóra, és egyedül Jézus az, aki képes erre. Senki más. Oké, úgyhogy van egy kiáltás az üdvösségért. Van egy kiáltás. Második pont, meg a harmadik pont, ezt együtt mondom, de beírhatjátok. Második, harmadik pont, ez együtt lesz. Vágy az üdvösségre. Vágy az üdvösségre. És a harmadik meg elterelés az üdvösségtől. Tehát vágy az üdvösségre, és elterelés az üdvösségtől. És most megyünk át Márk evangéliumába. Ez Márknak a beszámolója Jézus életéről. Márk az egyik tanítványa volt Pál apostolnak, és közvetlenül Pétertől szerezte az információit Jézus életéről. És a második fejezet első versétől, egy nagyon vagány sztori, nagyon szeretem, olvassuk. Néhány nappal később Jézus visszatért Kapernaumba, és ennek hamar elterjedt a híre. Olyan sokan gyűltek össze annál a háznál, ahol volt, hogy már az ajtó előtt sem fértek el. Na most, teológusok, meg nem csak teológusok, hanem történészek is arra következtetésre jutottak, több mint valószínű, hogy ez Jézus háza. Márk 2-ben, tehát Jézus házában vagyunk. Isten házában. És persze hallottuk már azt mondták Jézus, hogy ő homeless volt, tehát hogy hajléktalan volt. De nem az volt. Tehát igen, valami ilyesmit mondott, hogy az embernek félje esett, hogy hol hajtja le majd a fejét, de ott igazából az ő követéséről van szó, és arról beszélt, hogy az ő követése az nem egy kiszámítható út, hanem egy kiszámíthatatlan Jézusnak a követése. Nem tudsz egy 2-3-4-5 éves tervet felállítani, hogy Jézus követése így fog kinézni számomra a következő 5 évben. Tehát, és egyébként Jézus nem volt csórósa. Ki volt Júdás Jézusnak? Na? A pénztárosa. Hát kinek van pénztárosa? Annak, akinek van pénze, nem? Mondjuk, ha egy 10 000-es vagy egy 20 000-es sem van, akkor még nincs szükségem pénztárosra. Azzal még könnyen elbánok, hamar el lehet vele bánni. De ha már több van, akkor kell egy pénztáros is. És tehát Jézus se nem volt hajléktalan, se nem volt szegény ember, akármennyire próbálják így beállítani őt. Viszont a lényeg, hogy ott vagyunk az ő házában, és mi történik ebben a házban? Azt látjuk, hogy sokan gyűltek össze, annyian, hogy már az ajtó előtt sem fértek el. Tehát ott van Jézus a házban, rengeteg ember ott van Jézus házában, és Jézus tanít. Jézus tanítja őket. Ez jó, nem? Tehát, ahol Jézus tanít, ott sokan vannak, ez jó. Ezen nincs semmi probléma. Viszont a probléma az ott lehet, hogy amikor annyira el vagyunk foglalva, mi, akik a házban vagyunk, a házban lévő dolgokkal, hogy megfeledkezünk arra, hogy mi történik odakint. Ez a probléma a kereszténységben. Hogy annyira el vagyunk foglalva a házban lévő dolgokkal, hogy megfeledkezünk arra, hogy mi történik odakint. És ez történt itt. Tehát megfeledkezünk a kintiekről. És aztán betöltjük, a házban betöltjük a mi kis vallásos tevékenységünkkel, programjainkkal, marha elfoglaltak leszünk a mi kis kereszténységünkkel, de a valóság az az, ma, itt Szegeden, hogy kint ott vannak emberek, akik reménytelenek, és azt üvöltik, hogy hozsánna, hogy valaki menekítsen meg, valaki szabadítson meg, valaki mentsen meg engem. Lehet, hogy nem jutott el még oda, hogy Jézus az, aki megmenekíti őt, de odakint emberek vannak, akik megmenekülésre van szükségük, és tudják is. Mi meg? Tehát ez a vágy az üdvösségre, hogy szabadíts meg, és van az elterelés az üdvösségtől, hogy mi meg olyan jól el tudunk lenni bent. A kereszténység olyan jól el van bent Jézus házában. Ja, úgyhogy persze nincs az a gond, hogy itt vagyunk, nincs az a gond, hogy tehát Isten beszédét hallgatjuk, egészen addig, amíg ez, amit csinálunk, az arra sarkal bennünket, hogy menjünk emberek közé, hogy nyissuk ki a fülünket, nyissuk ki a szemünket, és nyissuk ki a szívünket emberek felé ott, ahol vagyunk, a munkahelyünkön, a házunkban, a családunkban, bárhol. Bárhol. Vagy ha Isten szívedre helyezett egy bizonyos társadalmi réteget és szolgálsz feléjük, akkor ott. Tehát ha ez, amit itt bent csinálunk, ez arra ösztönöz bennünket, és én, mint a pásztorotok, azt mondom, hogy ez a lemez, ez mindig fönt lesz. És ha megnézed az üzeneteket, visszanézed, mindig beszéltem róla. Mert nem akarunk olyanok lenni, akik el vagyunk itt bent. Ez egy sziget, és azt sem akarjuk, hogy legyen egy szigetünk otthon. És szigetről szigetre közlekedünk. Hanem van egy hatalmas nagy világunk, ahol tele van emberekkel, akik azt kiáltják, hogy hozsánna. És ugyanilyen reménytelenek, mint mi voltunk. Csak mi már biztonságban vagyunk. Mi már biztonságban vagyunk. Ja, úgyhogy ha mi nem lépünk ki, akkor ők mennek a pokolba. Csak szeretném, ha látnátok a súlyát. Persze nem rajtunk múlik egy módon, de Isten, emlékeztek a múlt heti üzenetről? Isten embereket használ, így döntött. Nem a szamarat használja, csak ezt az egyet hétről hétre. Ja, én vagyok az. De több szamarat már nem használ. Akkor nem egy kottaállványt, vagy egy sámlit használ, hanem embereket használ, minket. Hogy elmondjuk az örömüzenetet másoknak, és hogy megéljük ő előttük. Oké, okay. Na, tehát vissza az igéhez, harmadik verstől így folytatódik, figyelj. Tehát ott vannak benne Jézus házában, az ajtó előtt sem férnek el, olyan tömeg van. Éppen Isten üzenetét hirdette Jézus, amikor négy férfi érkezett, akik egy megbénult beteget hoztak. Tehát nem azt mondja, hogy csak négyen jöttek. Négyen cipelték. Igazából azt mondja, hogy négyen cipelték. Tehát valószínűleg többen is jöttek, de négyen cipelték. És azt mondja, hogy béna volt. Tehát nyilván egy bénát nem nehéz gyülekezetbe hozni, igaz? Szerencsétlen nem tud tiltakozni, nem akarok oda menni, nem tud elfutni. Jösszt, azt viszünk, nem érdekel. Tehát így könnyű embereket hozni a gyülekezetbe, tehát amikor bénákat hoznak. De a lényeg, azt mondja, hogy mivel a tömeg miatt nem tudták a beteget a közelébe vinni, és akkor lehet, hogy azt mondja, na, tudom, mit akarsz mondani. Tudom már. Mindig ezt mondod, hogy érjük el a barátainkat, a munkatársainkat, a rokonainkat, töttörö, tudom. De hát egyik sem akar Krisztushoz jönni. Már próbáltam hívni őket, és egyszer eljöttek, de aztán azóta nem jönnek el. Vagy egy évvel egyszer eljönnek. Már mindent kipróbáltam. Már azt, kaptak már Bibliát is. Sőt, oda cseppéztem a lábtörlőjére a Bibliát, azt elszaladtam, elbújtam a egy emelettel följebb. Becsöngettem, és elszaladtam. Azt figyeltem, hogy mi a hatás. Mindent megpróbáltam. De azt akarom mondani, hogy figyelj, ne add fel. Ne add föl senkivel kapcsolatban se. Ne add föl. Tehát ne adjátok föl senkivel kapcsolatban. Még akkor sem, amikor úgy tűnik, hogy őt már nem érdekli, vagy nem akarja, vagy mit tudom én. Tehát ne add föl, mert Jézus sem adta föl veled kapcsolatban. Sose adta föl. Tehát addig kezdeményezett feléd, mikor még reménytelen voltál, amíg át nem adtad az életed ő neki. Nem volt olyan. Ha útközben azt mondtam volna, hogy na jó, elég, ő már meghozta a döntését, akkor most nem lennél itt. De addig kezdeményezett, amíg azt nem mondtuk, hogy igen. Úgyhogy ne add föl, ne add föl. Egyik ismerősöddel, barátoddal kapcsolatban se. Mert ezért ülhetünk mi is itt. Úgyhogy kezdeményez felé. Kezdeményez felé. Újra, meg újra, meg újra, mert Isten valószínűleg téged akar használni. Tehát ott voltak ezek az emberek, és ott volt ez a vallásos tömeg is a házban. Házban meg az ajtó előtt. Hallgatták Jézust. Jó nagy fejük volt. Aranyosak. És egyébként tehát azt látjuk újra és újra az evangéliumban, az új szövetségben, de az egyház történelemben is, manapság is, hogy a vallásos tömeg, a vallásos keresztények azok, akik mindig visszatartják az embereket Jézustól. Tehát a vallásosság. Mindig ők. Mindig ők. Tehát visszatartják az embereket, hogy Jézushoz jöjjenek. Miért? Mert egyszerűen magukra összpontosítanak. Magukra összpontosítanak. Tehát annyira tanítással voltak elfoglalva, hogy észre sem vették, hogy egy gyógyulásra, tehát ott van egy ember, akinek szüksége van a gyógyulásra, és ők állnak a betegember és a gyógyító között. És ha egy picit félreállnának, oda lehetne vinni ezt a szerencsétlent, és a gyógyító meg tudná gyógyítani. De ők annyira elfoglaltak volna, hú, ez fantasztikus volt Jézus a 3 Mózesből. Hallani akarok még, mondjad, még egyet. Beszélgetés utáni beszélgetés, csak mondjad, még többet akarunk hallani. Még mondjad, ne hagyd abba Jézus. Tehát, mert a vallásos keresztények az információra fókuszálnak. Az információ fontos nekik, és nem az átformálódás. És nem az információnak az alkalmazása. Ez a baj a vallásos keresztényekkel. 4. vers, így folytatja. Hogy kibontották a tetőt. Hihetetlen. Tehát mivel a tömeg miatt nem tudták a beteget a közelébe vinni, kibontották a tetőt. Tehát akkor ilyen lapos tetős házak voltak. És a görög nyelvben egyébként 2 szót is használ, tehát nem csak az, hogy kibontották, tehát hogy leszették a felső réteget, hanem azt mondja, hogy ástak. Tehát ez egy vastag tető volt, amit ásni kellett. És neki álltak vakarászni. Nem hiszem, hogy volt náluk ásó. De tudták, hogy ennek az embernek szüksége van a megmenekülésre. Azok az idióták nem fognak onnan elmenni az útból. Valamit tennünk kell. És azt mondja, hogy és a nyíláson engedték le a hordágyon fekvőt Jézus lába elé. 5. vers. A 4 férfi hitét látva, tehát nem a beteg hite miatt, látod majd miért fontos, hogy mi higgyük azt? Az ismerőseinkkel kapcsolatban, a barátainkkel kapcsolatban, és egész Szegeddel kapcsolatban? Tehát a 4 férfi hitét látva Jézus a beteghez fordult, és ezt mondta neki, fiam, a bűneid meg vannak bocsátva. Fiam, a bűneid meg vannak bocsátva. Tehát a kép. Tehát nem tudnak bemenni, mert ott állnak ezek a szerencsétlenek, de nem adták fel. Nem adták fel. Elkezdtek ötletelni. Gyerekek, mit csinálunk? Hát ott van benne Jézus. Ő meg tudja gyógyítani. Valamit találjuk ki, gondolkodjunk, és akkor ötleteltek, gondolkodtak, hogyan lehet bevinni őket, és akkor valaki azt mondja, van egy ötletem. És akkor megbontották a tetőt, ez volt az ötlet. És sikerült, és működött. Tehát nem számított az ára. Nem számított az, hogy most mibe kerül ez. Megcsinálták. Függetlenül attól, hogy mi volt. Tehát nem számított az, hogy most mennyibe kerül. Mibe kerül az a háztető? Úgysem a mi házunk. Isten háza. De nem gondolkodtak így. Hanem nem számít, hogy mennyibe kerül. Tehát azzal sem foglalkoztak, hogy ki mit mond. Valószínűleg ott voltak a jó kis tanácsok. Mit csinálnak ezek az idióták? Mi másznak föl a tetőre? Miért kell ezt kapargatni? Mit kell ezt kibontani? Ilyen hülyeséget. És tehát hajlandóak voltak szétszedni Isten házát, Jézus házát, hogy bejuttassák a barátjukat. Jézus jelenlétébe. Hihetetlen kép, hihetetlen kép. Mit gondolsz, azok az emberek bűnösnek tartották ezeket, akik ott benn voltak? Felháborodtak rajta, hogy mit csinálnak? Szerintem igen. Nem ilyen lenne, ülsz, nézed a BL meccset, Pik Szeged, meg ja, az most már EHF kupában van. Mindegy, a lényeg az, nézed a kézilabda meccset, vagy BL meccset fociba, és egyszer csak tök magba hullik bele a vakolat fölülről. Ezt valaki jön be a tetőről. Hát nem örülsz. Nem örülsz, elkapod. Amint leér, sodrófával. Tehát nyilván nem egy normális dolog. Egyáltalán nem. Tehát gáz. De ezek nem törődtek semmivel. Tehát nem törődtek azzal, hogy ez gáz, hogy megbontani a tetőt, és ezen keresztül beengedni. És ez mutat valamit, hogy mi a fontos, és mi nem fontos ezeknek az embereknek. Mutat egy szenvedélyt, és az, hogy látják, hogy van egy megváltó, egy megmentő, Jézus van, és ő képes. Itt van az, akinek szüksége van, ezt a kettőt össze kell hozzuk. A hagyományos módszer nem megy, ajtón menni. Az ablakon is lógnak befelé az emberek, az sem megy, tömeg áll mind a kettő előtt. Alternatív módszerekhez fogunk folyamodni. És megcsinálták.
Hogy szakíthatta a félbe egy Isten tiszteletet? Épp Jézus tanított. Éppen kapok valamit az Úrtól, erre egy béna ereszkedik le a tetőről.
Ráadásul a béna egyébként átkozottnak számított abban az időben. Tehát még csak hozzá se értek, mert hogy ez egy betegségből származó bénaság volt, hogy el ne kapják. Tehát egy tiltott embernek számított. Egy tisztátalan embernek számított.
És az ilyet behozzák Isten házába.
Porzasztó. Nincs valami gyűjtő, ahol ezekkel lehet foglalkozni, majd oda bemegy Jézus szépen, és akkor... Ja. Tehát... És Jézus mit csinált vele? Végre bejutottak, Jézus mit csinált vele? Megbocsátotta a bűneit. De nem csak, hogy megbocsátotta a bűneit, hanem meg is gyógyult. És ez tök jó. Nem szitta le a barátokat, hanem látva azt, hogy mennyire odaszántak voltak ezek a barátok, mekkora hitük volt, hogy tudták, hogy Jézusra van szükség ennek az embernek, és mit meg nem tettek a barátjukért. És nem szitta le őket, hanem megbocsátott annak az embernek. És meggyújtotta. Úgyhogy tegyük fel, hogy ott vagyunk mi is. Kértem egy kelléket. A mi kis csillai barátainkkal, oké? És... Na, ezért már jól lehet dolgozni. Ezért jól néz ki ez a lapát. Nem az a lapát, amelyik már rojtosodik így a vége, és akkor sose tudsz normálisan dolgozni vele. Háromszor olyan erő kell hozzá. Na mindegy. Tehát ott vagyunk a mi kis csillai barátainkkal, és segítünk. Segítünk nekik. Tehát mi is a mentőcsapat részei vagyunk. És ki akarjuk őket menteni? Ott vagyunk, ásunk ezerrel, hogy meg akarom őket menteni. 33 ember élete múlik ezen, hogy csinálni kell a dolgokat. Erre valaki megállít közben, miközben ás, és meg akarod menteni őket. Hát milyen ruhában vagy? Hát miért nem szépen érevasart nadrágban vagy? Inkbe nyakkendőbe vagy valami? Tehát milyen ruhában vagy? Hát te meg ásol, mert tudod, hogy mi a tét, és miről van szó, és mi a lényeg. Vagy ásol ezerre, és akkor... Hé, hát az Oli a csapatból hozott egy rádiót, de hát milyen zene megy azon a rádión? A Klassz FM? Vagy a Rádió 80? Vagy a világi zenét hallgattok megmentés közben? Borzasztó, hát ne röhögtessé, mert nem a megfelelő zenét hallgatjátok megmentés közben. Vagy ásol ezerrel, és akkor
Gondolkodhatok már rajta, hogy ez milyen drága dolog, mire eljutunk mi oda? Milyen sokba fog ez kerülni? Sok pénz ez odáig leásni.
De 33 ember életéről van szó. És még ott vagyunk, és ásnunk kell.
Nem szüttyögni meg gondolkodni, hogy mi mennyibe kerül, vagy hogy.
Ásni kell, mert ezeket az embereket ki kell időben menteni.
Hogy ásunk ezzel, és akkor valaki megszól a brigádból. Áj! Kijött a vízholyagom. Mi lenne, ha inkább most énekelnénk?
Énekelj.
Tehát 33 ember van lenni, és arra vár, hogy megmentsük őket.
Érted már? Hogy olyan jól el tudunk lenni mi itt együtt. És gondolkodhatnánk azon, hogy milyen programokat csináljunk még, amivel olyan jól el lehetnénk együtt. De nem ez az elhívásunk. Nem ez az elhívásunk. Tehát az a baj, hogy elfelejtettük, a kereszténység elfelejtette, hogy mi az elhívása. Az elsődleges célja a kereszténynek, amiért Jézus is a földre jött, hogy megmenekítsen. Megmenekítse az embert. És minket is így hagyott itt. Amíg élünk, addig feladatunk van. És annak egy célja van, hogy megmenekítsünk. Nem az, hogy ki tud fizetni a következő lakbért. Nem az, hogy ki tud fizetni a következő hitelrészletet. Hanem a célod az az, hogy megmenekíts. Isten arra használja az életed. Aminek, igen, ezek a részletek is ott vannak benne. Úgyhogy te és én igazából az ő követői vagyunk, hogyha keresztény vagy, és ennek a mentőcsapatnak a részei vagyunk. Tehát mentőcsapat részei vagyunk. Viszont manapság ez a kereszténység az erről szól, hogy hogyan tartsuk a mentőcsapatot boldogan. Nem? Tehát hogyan zenéljünk úgy a gyülekezetbe, hogy a gyülekezetiek élvezzék? Hogyan öltözködjünk, hogy a gyülekezetieket ne botránkoztassuk meg? Hogyan beszéljünk milyen szavakkal, milyen kifejezésekkel, hogy a gyülekezeti emberek, meg a másik gyülekezet az, hogy nehogy elrúgjuk a pöttyöst. Tehát arról szól a kereszténység sajnos, hogy hogyan tartsuk boldogan a gyülekezetben lévő embereket. Elfelejtették az elhívást. Ja, úgyhogy ezek a barátok, ezek kényelmetlen helyzetbe hozták magukat, akik beeresztették a bénát. Tehát nyilván ez nem volt kényelmes. Nem volt kényelmes. Ja. Tehát mi történt? Ezután emberek beszéltek róluk, ezek az idióták, akik megbontották Jézus házát, kárt okoztak, biztos, hogy furcsán néztek rájuk utána. A vallásosak azok utálattal néztek rájuk, mert az Isten tiszteletüket megzavarták, vagy a szokásos rendet megzavarták, nem úgy csinálták a dolgokat, ahogy mindig is szokták csinálni. De lássuk meg a történet végét. Jézus nem szól hozzájuk, mert olyan módon, hogy elmarasztalta volna őket, hanem látva az ő hitüket és elszántságokat, meggyógyította azt az embert, megmentette. Úgyhogy a kérdés az az, hogy hajlandóak vagytok-e bármit megtenni? Tehát hajlandóak vagytok-e bármit megtenni azért, hogy megmenekítsünk embereket, hogy elérjünk olyan embereket, akik távol vannak Istentől? Hajlandó vagy-e? Hajlandóak vagyunk-e közösségként erre, hogy bármit megtegyünk? Ja, tehát én igazából a szívem, én ezt tudni akarom rólatok. Hogy benne vagyunk ebbe. Benn vagy ebbe a csapatba. Hogy egyek vagyunk ebbe, hogy elérni embereket, megmentsünk olyanokat, akiknek meg kell menekülniük. Vagy megszállottja vagy a saját kényelmi zónádnak. Tud, hajlandó vagy-e bármit megtenni, vagy megszállottja vagy a saját kényelmi szintednek. fölírok néhány dolgot a táblára. Ezek olyan dolgok, amiket én csináltam ennek érdekében, emberek elérése érdekében. Legalábbis ez motivál benne. És vagy csinálni szeretnék. Kapsz egy kis magyarázatot arra, hogy miért csinálom azt, amit csinálok, vagy miért csinálom úgy, ahogy csinálom. És ezek olyan dolgok, amiért akár meg is szóltak mások. Tehát kaptam elmarasztalást. Például, emlékeztek, mondtam azt, hogy használhatnánk világi zenét is az Isten tiszteleten, és énekelhetnénk. Oké, tehát itt van egy dolog, tehát világi zene. Ami egyébként, tehát tudjátok jó, hogy én ezzel nem értek egyet, nincs olyan, hogy világi zene, meg keresztény zene, mert kereszténynek azt hívjuk, aki egy ember. Jézus nem halt meg a zenéért, Jézus emberekért halt meg. És aztán Jézus mindenféle zenét tud használni. És nagyon nem tudtuk igazán definiálni, hogy mi az a keresztény zene. Mikor egyszer beszélgettünk egy jó páran itt szerdán erről. De figyeljetek, tehát a föld alattiakat érdekelte? A csillejeket, ott a föld alatt érdekelte, hogy milyen zenét hallgatnak ott fönn, vagy milyen zenére nyomják az ásást, vagy a melót? Nem érdekelte őket. Tehát nem érdekelte, hogy milyen zenét hallgatnak. Aztán volt, aki megszólt már azon, hogy mit poénkodok én már annyit a macskákon. Macska kedvelő. Jó, azért olyan nem volt, hogy többet nem jövök. Ha még egyszer a macskákat szapulod, de én azon a véleményem vagyok, csak hogy minden állatot Isten teremtett, kivéve a macskát. Tehát az ördög ötlete volt, hogy kiborítsa a keresztényeket, és hát engem. Na. Vagy, mit tudom én, az, meséltem már üzenetben arról, hogy mit tudom én, világi zenét hallgattam az autóba, és akkor valaki meghallotta. Én olyan zenét hallgatok. Világi zenét hallgatok. Borzasztó. Azóta is szégyellem magam nagyon. Akkor volt olyan, hogy ja nem, igen, valaki mondta, hogy túl sokat beszélsz a gyerekeidről, vagy magadra, a saját sztorikról. Hát mondom, olvasok egy ilyen illusztrációs könyvet 200 évvel ezelőtt történt esetekről, és akkor vagy kitalált meséket használják történeteknek, vagy az, ami tényleg megtörtént velem, és Isten tanított rajta keresztül. Na mindegy. Tehát saját történet, túl sok. A fürdőkád. Ki beszélne a Pucér Perecről a fürdőkádban? Ja. Igyekszem olyan történeteket mondani, amivel inkább égetem magam, mint hogy brilliroznék, jó? Tehát nem az én felmagasztalásom történetei ezek, hanem inkább a saját égetésem, de az ember ezekből mind tanul, és hogyha tanultam belőle, akkor átudom. Na, de hogy aztán ott vannak a, ja igen, témák. A témáim, hogy milyen témákról prédikálok. Milyen témákról prédikálok. Emlékeztek, beszéltünk, többször volt olyan, hogy az egész üzenet a pénzügyekről szólt, hogy Isten kezébe tenni a pénzügyeinket. Akkor volt olyan üzenet, ami arról a szexről szólt. Volt egy üzenet, ami az alkoholról szólt, hogy ihat egy keresztény alkoholt, vagy mit tudom én, tehát milyen polgárpukasztok. Ja igen, hogy a kultúra, élvezheti a körülötte lévő kultúrát a keresztény, vagy ki kell alakítsa a saját kultúráját, és fokhagymás, szentelt vízzel fröcskölni a világi embereket, vagy távozz tőlem, Sántán. De nem. Tehát Az a baj ma a kereszténység, és lesz majd ilyen üzenetsorozat jövőre, ahol csinálunk egy, tehát felírunk több témát majd, és a Facebookon meg az interneten lehet klikkelni, hogy melyik témát szeretnék. És amelyik a legtöbbet kapja, majd arról fogunk beszélni. Mert az a baj a kereszténységgel, hogy olyan kérdésekre válaszolnak, amiket nem tesznek fel az emberek kérdések. Ó, Szent Háromság az úgy létezik, hogy a víz három halmaz állapota. Az eretnekség. Tehát bármilyen magyarázatot adnak a Szent Háromságra, ami ésszel felfogható, az mind eretnekség egyébként. Úgyhogy, vagy hogy most eleve el van rendelve valaki, hogy megtérjen, vagy saját szabad akaratából tér meg. Tudod, és akkor ez marhára érdekli az embereket. Na, úgyhogy a témáimmal is volt már probléma, hogy én miért beszélek ilyen témákról. De itt jön a legszebb. Ugye? Ugye? A szóhasználatod, Balukám. Azzal van a probléma. Hogy ilyeneket mondasz egy üzenetben, hogy szar. Vagy igen, mondtam ilyet is, hogy puki arcú Jézus. Legalábbis a keresztények úgy néznek ki, hogy egy puki arcú Jézust mutatnak be. Felidézzük. Tudod, amikor a társaságban valaki elereszti, és akkor mindenki nem vallja be, hanem csak mindenki... Ki volt az? És sok keresztény így néz ki. Így mutatják be Jézust. Szeretem Jézust. Tehát nincs ott az öröm, nincs ott a megmenekülés, nincs ott a szabadság az életében, ami olyan béna keresztény. Kinézetre. Tehát na, ez az üzenet, ez arról szólt, igen. De hát látom, megragad bennetek. Tehát vagy mondom azt, hogy hülye, vagy beszélünk arról, hogy bemutatni Jézusnak. Okay, tehát igen. Tehát ez... Hogyha itt van egy tinédzser, lehet, hogy a szülője kiakad, hogy hogy tanítsam a gyereket arra, hogy ne mondja azt, hogy szar, ha a pásztor azt mondja, hogy szar. Most nincs egy tinédzser se, hogy azt mondjam, hogy figyelj, hogyha ha anyukád, apukád azt mondja, hogy ne használd ezt a szót, akkor ne használd. Tehát engem kifogásnak ne hozzon senki, hogy azért, mert ő is azt mondja, majd, tehát a szülő azt mondja, hogy nem szabad, vagy nem szabad X-faktort nézni, vagy, akkor ne nézze. Ja. Viszont tudod, őszintén szólva és szeretetben én nem vagyok senkinek sem a gyerekeit, hogy én rám szóljanak ilyen dolgokért. Ja. Tehát valakinek nem tetszik, sajnálom. Ja. Úgyhogy mit mondjunk? Vagy bízol bennem, mint a pásztorodba, vagy nem. De elmondom, hogy mi a lényeg ennek. Nem az, hogy én jól szórakozzak, mert így beszéljetek, vagy ilyeneket csinálok. Tehát ez az egész, ha valakinek nem tetszik, mindegy ki az. Tehát ha valamelyikőtöknek ez nem tetszik, ez itt mind a te kényelmi zónádról szól. Hogy a te kényelmi zónádban nem fér bele ez. Vagy aki panaszolja ezeket a dolgokat, az ő kényelmi zónájában nem fér bele ez. Ugyanúgy, ahogy a tömeg ott a házban. Az ő kényelmi zónájában nem fér bele az, hogy ott leeresztik az embereket. A tetőn keresztül. Nem elkezdtek tapsolni, meg dicséreteket énekelni, hogy mekkora hitük van, és igen, Jézus gyógyítani fog, hanem hőbörögtek. Hogy mit csinálnak ezek a szerencsétlenek. Szétpukkantják az Isten tiszteletünket. Ja, úgyhogy ez, igen, kényelmi zónáról szól, és nem az én elhívásomról. Hogyha valakinek ez nem tetszik. Ja, úgyhogy viszont a gyülekezet elhívása sosem arról szólt, hogy sosem az volt, hogy tartsuk meg a vallásos gyülekezet formáit. Tehát egy bizonyos formát gyakoroljunk, és utánozzunk, és
tehát, vagy tartsuk meg az emberek boldogságát, vagy a gyülekezeti emberek boldogságát. Nem ez a célja a gyülekezetünknek. Az egész globális gyülekezetnek nem ez a célja. Hogy a gyülekezetben lévő emberek boldogságát őrizzük. És őket bent tartsuk a kényelmi zónában. És ezekre a dolgokra odafigyeljünk, nehogy kiborítsuk egymást. Nem. A gyülekezet elhívása, még egyszer mondom, a megmentés. A megmentés. Megmenekítés. És arra hívlak most ezzel az üzenettel, hogy gyere velem, és te is ragadj meg egy ásót. És ássunk együtt. És menekítsünk embereket együtt. Vagy ha nem akarsz, akkor meg csöndbe kell maradni. Akkor csöndbe kell maradni. Tehát ha valaki nem akar menekíteni embereket, akkor viszont ne kritizálja azt, hogy emberek menekítenek embereket. Ja, úgyhogy van egy kifejezés a pókerben. Nem találtam magyar megfelelőt, mert magyarban is így hívják. Ez az all in. All in. Amikor mindenedet felteszed. Tehát ott van a pénzed, vagy zsetonod, és annyira jó kártyád van, hogy erre hajlandó vagy, megmered kockáztatni azt, hogy engem itt senki nem fog elverni. Itt, tehát tudja, hogy most ebben a leosztásban senkinek nem lesz jobb lapja nálam, úgyhogy minden pénzemet betolom középre. Mert úgyis én fogok győzni, és elveszem mindenkinek a pénzét. Tehát all in. Tehát mindent beteszek. Mindent ráteszek. És persze ebbe ott a kockáztatás. Vagy mindent elveszitek, vagy mindent megnyerek. De amikor Isten elhívására teszem az életemet, akkor nem veszíthetek. Ha a magam kényelmi életére teszem az életemet, hogy a magam kényelmi dolgait megtartsam, ott mindent elveszíthetek. Erről beszélt Jézus. Ha meg akarod menteni a magad életét, elveszíted. Ha hagyod elveszíteni, értem, tehát all in, akkor meg fogod nyerni. És ezért ő vállal garanciát. Ő vállal garanciát. És Jézus nem azt akarja, hogy csak egy 10-est betolok, egy 20-as betolok, vagy 100-as betolok, vagy 1000-es betolok, és őrzöm a kis kupacomat. Jobb a biztonság. Őrzöm azt. Őrzöm a dolgaimat. Nem azt mondja, tedd be. Tedd rá az életed erre. Tedd rá az életed erre az életre. Mert nyerni fogsz. Nyerni fogsz. És én pásztorként egy ilyen gyülekezetet szeretnék. Ahol szabadon tudunk mindannyian élni abban, hogy nyerünk azzal, hogy az életünket rátesszük az elhívásunkra. Bocsánat, az elhívás az nem azt jelenti, hogy mindenkinek ott kell adni a munkáját és szenteskedő életet élni, meg egy kolostorba lenni. Nem. Az elhívásunkat tökéletesen, 100%-osan tudjuk élni úgy, hogy dolgozunk, családunk van, egy gyerekünk van, nincs gyerekünk van, 100 gyerekünk van, akármit csinálunk. Mert nem véletlenül van az, amin van. Vagyok ott, ahol vagyok. Dolgozok ott, ahol dolgozok. Ez mind Isten tervében benne van. És Isten ott tud engem használni, ahol vagyok. Nem kell elmenni más földrészre, vagy határon túl, hogy úgy hívjanak engem, hogy misszionárius, vagy szolgáló. Hanem én ott vagyok misszionárius, ahol vagyok. Ráadásul fizetett, hogyha munkád van. Még fizetést is kapsz, hogy leleplezd Jézust a munkahelyeden. Persze azáltal, hogy tisztességesen dolgozol 120%-on. Nem az a bizonyság a munkahelyen, hogy munkahelyet Bibliát olvasok. Vagy minden felém jövő emberrel Jézusról beszélgetek, és már senki nem akar az ebédlőbe mellettem, hanem mindenki traktálok. Hanem az, hogy beleteszek mindent a munkámba. És meghallgatok embereket. Inkább én hallgatom őket, mint ők engem. Úgyhogy feltenni az életünket. Még akkor is, amikor ez piszkálja a kényelmi zónánkat. Mert mondom, a kereszténység az feltette az életét sajnos arra, hogy kényelmesbe helyezi magukat. Kényelmesbe. A világ veszélybe került és tart a pokolba. Mi meg kényelmes kereszténységet akarunk játszani. Ez nem jó az így.
Nem jó ez így. Nem jó ez így. Ki kell dobjuk az ablakon a kényelmet. Le kell bontsuk Isten házát. Meg kell bontsuk Isten házának tetejét. Meg kell bontsuk a rendet. Meg föl kell rúgnunk minden vallásos szabályt. Fel kell rúgni. Föl kell rúgni. Csak hogy lássuk azt, hogy emberek Krisztushoz jönnek. Ja. Úgyhogy Lukás 13-ban felolvasom nektek ezt a részt. Tehát ha tényleg nagyon zavar ez, mondom, sajnálom, de Lukás 13. 10. versétől, csak felolvasom, figyeljetek, mi történik. Hallhatjuk Jézus véleményét arról, amikor emberek ilyen vallásos módon gondolkodnak, és kiborulnak ezeken a dolgokon. Egyszer Jézus a zsinagógában tanított szombaton. Volt ott egy asszony, aki már 18 éve beteg volt a benne lakó gonosz szellem miatt. Egészen összegörnyedt, és nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és megszólította. Asszony, megszabadultál az erőtlenségtől. Rátette a kezét, mire az asszony azonnal felegyenesedett, és Istent dicsérte. De a zsinagóga vezetője megharagudott Jézusra, amiért szombaton gyógyította meg az asszonyt. Ezt mondta, 6 nap van egy héten, hogy dolgozzatok. Azokon a napokon jöjjetek, ha meg akartok gyógyulni, ne szombaton. Gyors kérdés. Ki a hülye ebben a sztoriban? Jézus? Vagy ez a zsinagóga vezető? Hát, egyértelmű, ki beszél hülyeségeket. Röhely. Jézus ilyet nem szabad csinálni. És itt a válasz, 15. versben a válasz, Jézus válasz ennek a vezetőnek, azt mondja, képmutató. Nem folytatom tovább. De ez az egyik legnagyobb vád ma a keresztények. A keresztényeknek a vádja. Ezzel vádolják a keresztényeket, hogy képmutatóak. Képmutatóak. Ez nem semmi. Úgyhogy a vágyam az az, mint tehát a közösségünknek a pásztora, hogy lássunk. Hogy lássunk embereket Krisztushoz jönni. Lássunk. És aztán ne csak lássuk őket Krisztushoz jönni, hanem növekedjenek. Mert az, amit itt kapnak, az, tehát a tanítás, a közösség, a szolgálat, ennek nem csak itt lesz profitja a gyülekezetben, ez a társadalomban profit lesz. A családban profitálni fog valaki, ha itt növekszik. Jobb apa lesz, jobb munkatársi lesz, jobb főnök lesz, jobb beosztott lesz, jobb anya lesz, jobb nagymama lesz. Mindenben jobb lesz. Tehát ami itt történik, az hatással van mindenre. Ezért mondjuk az embereknek, akik reménytelen el vannak veszve, nem ismerik még Jézus, hogy tehát Jézusra van szükséged, és arra, amit aztán utána, miután Jézus az életed napról napra tud neked adni. És aztán én arra vágyom, hogy hogy embereket elérjünk Krisztussal, hogy felnövekedjenek ő benne, és hogy nem számít, hogy mibe kerül ez. Nem számít. Tehát nem érdekel, hogy mibe kerül. Tehát egy a lényeg, hogy te meg én együtt, egy csapatként tegyük félre a személyes dolgainkat annak érdekében, hogy embereket mentsünk. Tehát tegyük félre a személyes érdekeinket, dolgainkat, hogy embereket mentsünk. És a negyedik pont, ezzel fejezzük be, még ezt az utolsó részt elolvasom nektek ebből a Márk 2-ből. Persze az, hogy tegyük félre a személyes dolgunkat, ez nem azt jelenti, hogy ne törődjünk a családunkkal, ne törődjünk, tehát nem erről beszélek, hanem csak a személyes érdekekről, jó? Tehát a személyes érdekek. Tehát nem az, hogy most mindannyian költözünk ide, és polifón itt alszunk, kitöröljük a családtagjaink telefonszámát, a telefonunkból, nem vesszük fel a telefont senkinek, csak ha a belső körből hívnak bent, tehát semmi ilyesmi, jó? Tehát ez nem az a gyülekezet. Na, tehát a negyedik pont ez az üdvösség eredményei. Az üdvösség eredményei. Ezért is fontos egyébként az, hogy egymást segítsük, És hogy segítsetek nekem is ebben az életben, ebben a szolgálatban, hogy együtt csináljuk. Mert amikor valaki találkozik egy lelki pásztorral, az nem lesz egy igazi beszélgetés abból. Tehát, ha találkozik velem valaki, és azt hiszi, hogy tehát már tudja, hogy én lelki pásztor vagyok, akkor már gyónahat nékja van. És nem arra van szükségünk, hogy egyikünknek sincs arra szükség, hogy egyfolytában gyónjunk egymásnak, hanem beszéljünk szívtől szívig, hívjuk ki egymást, de mondom, tehát a pásztornak viszont mindenki gyónni akar. Tehát ez rendben van, mert kell az, hogy valakire kijöntsük a dolgot. Hiszem, hogy ezzel az elhívással, ezzel, tehát ad Isten ehhez extra erőt, hogy én ezt el tudjam hordozni. De tudjátok, a pszichiáterek lesznek aztán a pszichiátrián a betegek. Tehát ez át tud csapni a másik irányba is. De tudom, hogy Isten erre ad erőt, meg át tudom hordozni, meg nem nehézedik olyan súllyal rám az, amit esetleg mondotok. Nem az, hogy elbagatelizálom, de nem terhel le úgy, hogy én ebbe összeroskadjak, vagy az otthonom összeroskadjon, a családom, vagy a gyerekén. Tehát nyugodtan, hogyha szükségetek van erre, akkor tegyük meg, beszélgessünk, meg mondjátok el, ami a szíveteket nyomja. De teljesen másképp beszélgetnek emberek egymással, amikor nincsenek ott ilyen, ő a pásztor, ő magasabban van, mint én, mert én meg egy hívő vagyok, vagy nem hívő, de hát ő mégis egy pásztor. Másképp kell beszélni. Tehát normális beszélgetés emberekkel. És elképesztő, amikor a gyülekezet falain kilépünk. És merünk lépni. Hát végülis kilépünk, mert egyszer elmegyünk innen. Tehát ma este is el fogunk menni. Eljön a pillanat, amikor kilépünk az ajtón, és belelépünk a különböző köreinkbe, kapcsolatainkba. De elképesztő, hogyha ezeken a körökön belül ki tudunk lépni önmagunkból. És tudunk szolgálni emberek felé, meghallgatni embereket, kinyitni a szívünket, hogy vajon Isten mit akarhat rajtam keresztül adni ezek a családtagjaimnak, a rokonaimnak, a barátaimnak, a munkatársaimnak. Elképesztő, mi történik. Tehát Isten hatalmas dolgokat, mert nézd meg, Márkban így folytatódik, 6. verstől, 12-ig elolvasom. Volt ott néhány törvénytanító is, akik ezt gondolták. Hát hogyan? Mert azt mondta Jézus, hogy megbocsátottam a bűneid. Ezt mondta. És akkor itt a törvénytanítók már hepciáskodnak. Hogyan mondhat ilyet? Hiszen a bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg. Ezzel Isten gyalázza. Jézus a szellemével azonnal észrevette, hogy ezt gondolják. Ezért megkérdezte tőlük. Miért okoskodtak így? Ugye ezért nem jó Jézussal például pókerezni. Nincs titok. Tehát nem lehet blöffölni, nem lehet semmit csinálni, mert tudja, egyből tudja, mi a helyzet. Te tud mindent. De azt mondja, miért okoskodtok így? Melyik könnyebb, ha azt mondom a bénának, a bűneid meg vannak bocsátva, vagy azt, kelj fel, fogd a hordágyadat és menj el. Nyilván könnyű mondani, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Meggyógyítani nehéz. Tehát ez bárki mondhat, jó, meg van bocsátva a bűnöd. De azt mondja itt, győződjetek meg róla. Az emberfia felhatalmazást kapott, hogy itt a földön megbocsássa a bűnöket. És most ad neki hitelt, hogy ez így is van, hogy ő méltán bocsáthatja meg a bűnöket, és bebizonyítja a tetteivel. Figyelj, ekkor a beteghez fordult, én mondom neked, kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza. Mi történt? A férfi felkelt, azonnal felvette a hordágyat, és mindenki szeme láttára elment. Mindjárt elcsodálkoztak, mi csak jöttünk Jézust hallgatni. Ilyenek történnek. Mindjárt elcsodálkoztak, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Gyerekek. Az alkalmainknak így kéne kinézni minden héten, nem? Ilyet még sohasem láttunk. Emberek jönnek velünk be, és találkoznak Jézussal, átadják az életüket. Hihetetlen. De mi történt? Istenházat lebontották, a személyes dolgaikat félretették, embereket Jézushoz hoztak, és aztán Jézus olyanokat szólt, olyanokat mondott, amiket csak ő mondhat. Jézus olyanokat tett, amiket csak ő tehet meg. És mi történik? Emberek, akiket megnyomorított a bűn, emberek, akiknek szüksége van szabadulásra, Isten fia megszabadította őket. Miért? Azért, mert a gyülekezet hajlandó bármit megtenni azért, hogy embereket hozzon Jézushoz. Tehát ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet. Hozni embereket Isten házába. Ez a gyülekezet. Úgyhogy, ez volt az üzenet. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok, hogy Isten érintsen meg rajtunk keresztül minél több embert. Minél több embert. Méghozzá, igen, a köreinkben, ahol vagyunk, ahol élünk, ahol vagyunk napközben. De most különösképpen kérlek arra, hogy a december 22-i karácsonyi Isten tiszteletért imádkozzatok. És hozzatok. Tehát legyen olyan problémánk, hogy nincs elég szék. Most szerintem olyan 30 szék van benne, de van 50. Vagy 55 szék van. Legyen olyan plusz még a kanapék. Legyen olyan problémánk, hogy nincs elég szék. Tehát hozzuk el a barátainkat, ismerőseinket. Bátran. Hozzuk el. A reményről lesz szó. Hogy Jézus reményt hozott a reményteleneknek. Tehát hozzuk el. Tehát imádkozzunk, hogy minél, tehát, hogy ezen az Isten tiszteleten minél több embert érintsen meg. És imádkozzatok még egy dologért, hogy ti kit hozzatok el. És hogy legyen bátorságotok őket meghívni. Jó lett volna egy meghívó, de aztán nem jött össze, arra már nem volt időm, de nem nekem kell mindent csinálni, úgyhogy majd jövőre valaki más megcsinálja. De imádkozz. Kiket hívjál meg azok közül, akiket ismersz? Kit? Ki legyen az? Kit hozzak magammal? Ez egy óriási lehetőség ez. Itt lesz terő asztalkán, készülünk mindenféle kajával, már hallottam, hogy itt fasírt golyocskák lesznek, ilyen saláta, olyan saláta, ilyen süti, olyan süti, sós, édes, csirkecomb, finom ropogós kenyér. Tehát lesz egy jó vendégség, mekkorát nyertem már, mi? De nem is, ez csak a haba tortán, mert hogy hallani fogják az örömhírt. És látva azt, hogy mit tett Jézus, hogy látva a barátoknak a hitét, azt mondta annak a bénának, hogy meg van bocsátva a bűnöd. Tehát ha mi ezzel a hittel és szenvedéllyel elhozzuk az ismerőseinket, bátran hihetünk abban, hogy Isten meg fogja nyitni az ő szívüket. És ha nem teszik, akkor majd legközelebb. Ha akkor sem, majd a legközelebb. Nyilván van nekik is részük bennük. De csak higgyünk az evangélium erejében. Higgyük el, hogy Isten meg tudja, tehát tudja mindenkinek, mindenki szívének a kulcsát. Ja. És egyedül Jézus által tudnak megváltozni, úgyhogy tehát nem más dolgokra van szükség, vagy barátokra, hanem Jézusra van mindenkinek szüksége. Úgyhogy ne érdekeljen a személyes kényelmed. Ne érdekeljen. Most kényelmes nekem megkérdezni őt, vagy sem. Tehát a személyes kényelm nem volt érdekes a csillaieknél sem. Ha meg kellett őket menekíteni, ez kész. Ott vannak a föld mélyen, szükség van megmentésre, csináljuk. Csináljuk. Ja. És ami egyébként az érdekes, az az, hogy mikor kijöttek, a csillai miniszterelnök végig ott volt. Végig ott volt, és egyesével végig várta a 33 embert. És amikor kiléptek ebből a kapszulából, amivel fölhozták, kezet fogott, és határtalan örömmel megölelte őket. Ez jó, nem? Jó kép. Ez jó kép. Tehát ez lesz Jézussal is. Tehát ez történik. Amikor valaki megmenekül, akkor ott van Jézus, és átöleli, és örül neki, és a gyülekezet örül, és ünneplünk, erről beszéltünk a múltkor, hogy az üdvösséget ünnepelni akarjuk, a bemerítkezést ünnepelni akarjuk, jövéten bemerítkezés. Ha nem vagy bemerítkezve, de Jézus az életed, akkor a medencében a helyed. Merítkezz be. Isten tisztelt után mondjad, hogy erősen gondolkodom, be akarok merítkezni. Hogy kell, mint kell, vagy mi ez? Úgyhogy Jézus ott lesz, te meg én ott fogunk állni előtte szemtől szembe, és ő üdvözöl bennünket majd a mennybe. És átölel. És azt mondja, hogy jó, hogy itt vagy. Jó, hogy jó, érdemes volt érted az életemet adni. Már vártam, hogy gyere. De ugyanezt akarja tenni mindenki mással, aki még nincs ott. Ja. Úgyhogy ne legyünk úgy az életünk végén, hogy nem mondhassuk azt. Tehát nehogy az legyen, hogy hú, hát én a tőlem tehető legtöbbet nem tettem meg. Hanem legyünk ott ezen a napon, amikor kezet fogunk Jézussal, és megöleljük egymást, hogy tudom, hogy te a tőled tehető legtöbbet megtetted. És legyen egy ilyen szívünk, hozzáállásunk ez az egészhez. Ja. Úgyhogy most énekelni fogunk, a berendezést hátrébb mozdítom. Ez a hozsánna lesz, ugye ments meg most, nagyon szeretem, és legyen ez a kiáltásunk itt decemberben, legyen ez a dalunk decemberben, a szívünkben. Ja. Figyeljétek a szöveget, ki lesz vetítve a szöveg? Nincs? Nem baj, figyeljétek a szöveget. Ez erről szól, hogy megmenekíteni másokat Jézus szívéről, formáld át a szívem, nyisd meg a szemem, hogy hagyd lássak én. Ja, mutasd meg, Uram, nekem, hogy szeretsz, formáld át az életem, amint itt a földön veled járok én. Használj engem a te szent tervedben. Tehát erről szól, egy Jézusnak átadott szív, aki akar az ő elhívásában járni. Úgyhogy imádkozunk, és aztán éneklünk, jó? Nem, énekeljünk, aztán imádkozunk. Thank you.